Showcast. Műsorok szívvel, lélekkel.
Most érkeztem New Yorkból, és ahogy szállt le a repülő, reménykedtem kávéban, én nagyon kávés vagyok, és a stewardess azt mondta, ilyen magas fiatalember, hogy kávé nincs. Meglepődtem, hogy kávé nincsen, nem működik a gép, mi történt? És azt mondja, hogy igen, nem működik a gép, és egyébként is a narancslé egészségesebb. És akkor elgondolkoztam ezen a válaszon, hogy ez pontosan, tehát hogy mi a célja a kommunikációnak egy ilyen helyzetben, én mindig erre próbálok gondolni egy ilyen beszélgetésnél. Átadni ezt az információt, hogy a narancslé egészségesebb, fontos, lényeges, valószínűleg tudom, köszönöm. Jobban fogom magamat érezni ettől a mondattól, nem hiszem. Erősebb a kapcsolat köztünk, mert ezt mondta, nem hiszem. Megoldotta a kommunikációt, igen, mert lezárta, tehát az biztos, hogy innen már nem nagyon lehetett tovább lépni, és akkor mit mondjak, nem egészséges, egészséges, hogy. De hogy általában nekem ez az érdekes, az ilyen történetekben nem volt különösebben bosszantó, nyilván neki is hosszú estéje volt, nem probléma, hanem hogy mit érünk el, mi az a cél, amit kitűzünk, amikor kimondunk egy mondatot, vagy amikor egy interakcióba belelépünk, tehát hogy én erre próbálok gondolni akkor is, amikor én vagyok dühös egy helyzetben, hogy oké, ha leírom azt a mondatot, leírhatom, de mi az eredmény? Tehát hova akarok eljutni azzal a mondattal? És akkor egy kicsit az ember átírja, vagy átgondolja, vagy stb. Mindegy, ez nekem nagyon tetszett, hogy a narancslé egészségesebb. Itt ért véget a beszélgetés.
A sztori szórakoztat, lenyűgöz, elbűvöl. És mindent elmond a mesélőjéről. Azzal, amiről mesél, és ahogy mesél.
Ez itt a Story Podcast. Lavka Dáviddal.
Ebben a podcastban a történetmesélés erejéről fogunk beszélni. Miért játszanak évezredek óta fontos szerepet a kultúránkban, és miként vannak jelen a történetek életünk szinte minden pillanatában. Egy jó történet nem csak a zsigerekig hatol, de velünk marad hosszú-hosszú ideig. Épp ezért felelősek vagyunk érte, hogy kinek, mikor, milyen sztorit mesélünk. De mitől jó egy sztori? Egyáltalán mi számít sztorinak? Derítsük ki együtt, itt a Story Podcastban.
Hello mindenki, én Lavka Dávid vagyok, és ez itt a Story Podcast, és nagy szerencsémre ma Zonevend Júliát köszönhetem itt velem szemben, aki kommunikációkutató, jogász, és jelenleg egyetemi docens a New Yorki New School for Social Research szociológiai tanszékén. Először az ELTE-n diplomázott jogászként, aztán német és esztétika szakot végzett szintén az ELTE-n, majd diplomát szerzett a Yale-en, és ezt fejelte meg azzal, hogy a Columbia Egyetem média szakán doktorált. És első könyvében a Stories Without Borders című munkában, amit úgy magyarítottak, hogy határok nélkül, tehát kimaradt az belőle, hogy történetek határok nélkül. Ebben arra keresi a választ, hogy miként válnak egyes történelmi események globális mintaszokká, ami egy olyan téma, amit én már nagyon régóta szeretnék itt feldolgozni a podcastban, és éppen ezért rendkívül megtisztelő, hogy elfogadtad a meghívást. Szia, Júlia!
Én köszönöm!
És tudom, hogy most csak pár napot töltesz itt Magyarországon, vagy New Yorkban élsz, úgyhogy ez még külön nagyon megtisztelő, hogy tudtál erre időt szenni. Azzal szoktuk mindig kezdeni, hogy egy kicsit jobban megismerje a hallgató is azt, akivel beszélgetek. Tehát meg szoktam kérdezni, hogy mik azok a történetek a gyerekkorodból, amikor még ugye szívjuk magunkba a világot, és próbáljuk értelmezni, hogy mi is a helyünk a világban, ami nagyon megragadott benned olyannyira, hogy a mai napig fel tudod idézni, hogy ez a mesekönyv, amit a kezedbe fogtál, vagy ez a diavetítés, ez a film a moziban, az a családi történet, amit a nagymamád elmesélt, vagy bármi más, az akkor úgy téged nagyon megérintett és hatással volt. Tehát fel tudsz idézni ilyen történeteket?
Sok ilyen történet volt. Az egyik, hogy édesanyám úgy egész gyerekkoromban mindig mondta, hogy az én generációm az első olyan női generáció, aki érdemben ki tudja magát futni szakmailag. Tehát nincsenek vallási, politikai korlátok, hanem például meg lehet ezt tenni, hogy az ember kimegy Amerikába. Ez ugye nem egy olyan lehetőség, ami az anyukámé korosztályának megadatott. Ez az egyik üzenet volt. A másik erőteljes üzenet, ami azt gondolom, nagyon sokaknál jelen van valószínűleg Magyarországon, hogy, hogy sokszor mondták, hogy a tudás, a tanulás az, amit nem lehet az embertől elvenni. Ezt nyilván egy olyan országban mondja az ember, ahol sok mindent sokszor elvettek. És hát az is egy nagyon erőteljes üzenet volt nekem, mindkét szülőm 1944-ben született, ez egy keresztény család, és hogyha zsidó család lettünk volna, akkor nagy valószínűséggel nem érték volna túl a holokausztot. Tehát ez is egy nagyon erős családi elem volt a felelősség terén, hogy ezekkel a nagy társadalmi traumákkal szembe kell nézni, és a felelősséget benne vállalni kell. Tehát mind erről majd nyilván beszélünk többet is, de sok történelem volt jelen a családban, sokat beszéltünk a holokausztról, sokat beszéltünk Trianonról, sokat beszéltünk 56-ról, és ugye 89-ben 10 éves voltam, tehát a tüntetések, a Nagy Imre újratemetése, ezek mind ott voltak egy ilyen nagyon erőteljes módon, és egyfajta felelősségtudattal összekötve. Tehát, hogy milyen felelősséggel jár az, hogyha az ember nem szólal meg például egy holokauszt esemény alatt. Tehát, hogy nekem ez egy nagyon erőteljes családi üzenet, hogy az ember kiáll azokért, akiket megtámadnak, akiket elhurcolnak, akik a védtelen pozícióban vannak egy adott helyzetben.
Jól hallom ki ebből, hogy azért a családatoknál az már egy bevett szokás volt, hogy felidéztétek a múltban történteket, és abból a célból, hogy így megpróbáljátok kikaparni belőle azokat a tanulságokat, amikből tanulhattok. És hogy ha jól értem, akkor egyébként nem feltétlenül csak ilyen lokális, meg családi történetekről volt sokszor szó, hanem akkor te már tulajdonképpen gyerekkorodban elkezdtél foglalkozni ezekkel a nagyon fontos ilyen nemzeti eseményekkel, és hogy azok mit is jelentenek nekünk magyaroknak.
Nagyon erőteljesen jelen volt egy nagybátyám, aki 56-ban emigrált, tehát ezek a történetek ott voltak, szerintem sok magyar családnál van így, hogy vacsorázol, reggelizel valami, és akkor valahogy úgy előkerül, és az ellenkezik azzal, amit épp az iskolában hallottál, vagy nem áll össze, és akkor úgy alakul ki a képet. Plusz, hogy 10 évesnek lenni 89-ben azt jelentette, hogy hirtelen így kitágult a világ sok szempontból, tehát egyrészt kimenni a tüntetések, rengeteg szín, kitűző, tábla, poszterek, aztán utána bejön a Music Television, és lehet nézni ezeket a podcastereket, ugye az egyik ilyen beszélgető, az egyik riporter fölrakta a cipőjét az asztalra, és az így a lábát így fölrakta. És ez nekem akkora élmény volt, hogy ilyet lehet csinálni, tehát ilyen létezik. Rengeteg órában néztem éjjel-nappal a Music Television. Tehát, hogy ezek az üzenetek egy gyereknek így megérkeznek, és akkor folyamatosan próbálod feldolgozni és összerakni, hogy te közben ebben a történetben ki vagy. De szerintem nekünk egy nagyon érdekes korszak adatott meg gyerekként, ami nem volt ennyire kialakult, mint a mostani, hanem minden kicsit lehetséges volt, mert akkora káosz volt, és ez nagyon érdekes volt látni, hogy az orosz tanárból egy nyár alatt német tanár lesz, mondjuk. Tehát, hogy egyszer csak így látod a történelmet, a történelemkönyv más a következő évben, mint az előző évben, mert ki kellett vonni a forgalomból. Ezekre így nagyon erőteljesen emlékszem, erre a kimondott téblábolásra, hogy most hogy tanítsuk 56-ot, mert hirtelen kellett tanítani, de nem tudták, hogy mit csinálnak vele. És akkor ott ülsz, és látod ezt az aggodalmat a tanár fején, hogy most mi a jó eget mondjak ebben az ügyben. Valami egész másod kell, mint tegnap, de nem tudom, hogy mit. Én mindig azt mondom Amerikában is, hogy nekem nagyon más a gyerekkorom, mint az övék, mert én azt láttam, hogy egy történelemkönyv meg tud változni. Júniusról szeptemberre. Ezt egy amerikai diák így nem éli át. Tehát ott nem változott meg így a történelemkönyv egy nyár alatt.
Ha tetszik a podcast, akkor nézz körül a korábbi adásokban, és hát ha találsz olyan vendéget vagy témát, ami ugyanúgy érdekelhet, és hallgass meg. YouTube-on is fönt vagyunk, iratkozz fel a csatornára, vagy Spotify-on és Apple Podcaston értékeld a podcastot csillagokkal, dobj kérlek 5 csillagot, hogyha tetszik, ezzel is segíted a podcast terjedését, és hogyha tetszett ez a beszélgetés, akkor kérlek, oszd meg legalább egy barátoddal, hogy ők is meghallgassák. Támogathatjátok is a műsort a Patreonon, akár havonta egy jó kávé árával, hogyha felmentek a patreon.com/storypodcast weboldalra. Facebookon is fent vagyunk, és Instán is. Kérlek, kövess be, és dobj egy lájkot. Köszi. Ha jól emlékszem, 15 vagy 17 éve jársz már New Yorkban.
Igen, 2006 óta. Igen.
Akkor nagyon örülök, hogy tudok erről veled beszélgetni, hogy érzel-e bármi különbséget a között, ahogy akár magyarok, akár kicsit kiebzúmolva közép-európaiak, vagy ilyen kelet-európaiak, és az amerikaiak hozzáállnak a történeteikhez. Mondjuk egy, a történetmesélési kedv, hogy mennyire értjük-e vagy mennyire ugyanúgy értjük-e itt azt, hogy miért fontos újra és újra felemlegetni a fontos történeteinket, és életbe tartani ezeket, meg tanulni belőlük, és hogy egyáltalán hogyan tekintünk a történeteinkre, és ez mennyire... Tehát, hogy te látsz-e különbséget a között, hogy az amerikaiak történetmesélési kultúrájukat gondozzák meg mi, magyarok, / közép-európaiak?
Ez egy jó nagy kérdés, ilyen $1 millió kérdés. Igen, hát, egyébként.
De, hagyjuk időt.
Szerintem van jelentős különbség, és ezen sokat gondolkodom, mert ugye én tanítok 18-tól 22 éveseket, tehát BA fokozatot, és tanítok mesterfokozatot és doktorit is. Tehát ez azt jelenti, hogy egy elég tág korosztályt tanítok, és rendszeresen. Tehát látom azt, hogy hogyan reagálnak egy kérdésre, hogyan működik egy óra. Most azt a különbséget látom az amerikai diákoknál, hogy sokkal komfortosabbak, lazábbak a történetmesélés terén. Tehát ha felteszel egy kérdést, akkor könnyedén mesél történetet, vagy ha előad, akkor történetet mond. A magyar oktatás sokkal inkább az adat, tény, magolás, mármint az állami hivatalos oktatás arra épül, és ennek sajnos megvan az a hatása, hogy az egyetemi szinten nagyon sokszor találkozom Magyarországon olyan diákokkal, akiknek nehézséget okoz az, hogy könnyedén szabadon meséljenek. Egy történetet elmondjanak. Ez nem jelenti, hogy a magyar diákok ne lennének jók, rengeteg mindenben fantasztikusak a magyar diákok, és vannak kivételek, akik nagyon jól mesélnek történetet, de például ahol ezt nagyon érzem, hogy az én óráimon sokszor kell prezentációt tartani, tehát előadást tartanak. Radikális a különbség, hogy ad elő egy amerikai diák és egy magyar diák általában. Azért, mert egy amerikai diáknál kiskortól erre épül az oktatás, látom a gyerekemnél. Tehát mondok egy példát, eljöttünk most pár napra Európába. Megkérdeztem a tanárokat, ugye 6 éves a gyerekem most kezdte az iskolát, hogy mit csináljunk, hogy távol vagyunk, hogy bepatin, én magyar módon gondolkodom, mit pótoljunk be, ugye. Néztek rá, mintha a Holdról érkeztem volna, majd pedig azt a választ adták, hogy tartson egy előadást, amikor visszajövünk, fényképekkel, hogy mit látott, és mesélje el. És akkor 6 évesen ott fog állni, egy kis ilyen kivetítővel mindennel, és elő fogja adni, hogy mit látott Európában. Tehát ez a különbség, nem azt mondták neki, hogy gyakorolja az A betűt, és rajzolja nem tudom hányszor le, adhatták volna, mert épp a betűket tanulják, nem azt kapta feladatnak, mondjon el egy történetet arról, hogy mit látott. És ez tényleg egy radikális különbség az oktatásban. Azt is jelenti egyúttal, hogyha mondjuk az ember megkérdezi, hogy mikor ért véget a második világháború, akkor kisebb eséllyel kap pontos választ Amerikában, mint Magyarországon. Tehát megvan ennek a hátülütője is, de ez azt jelenti, hogy egy amerikai diák ezeket a kérdéseket, amiket itt felvetett, hogy családtörténet, ezeket egy amerikai diák meg tudja válaszolni nagyon szépen és körülírtan, hogy mi az én családi üzenetem otthon, mert erre képezték kiskortól.
Ez biztosan segít akkor az amerikai fiataloknak könnyeden, oldottan, fesztelenül kiállni emberek elé és megmutatni magukat, hogy motiválják őket, hogy történetekben gondolkodjanak, történeteket meséljenek, és hogy erre így szépen így rááll az agyuk, amit mondjuk tegyük föl, hogy tényleg egyébként arra van húzalazva az agyunk, hogy amúgy is történetekben gondolkodjunk, és abba fejezzük ki magunkat, és ugye ezt meg itthon valamiért elfojtották, sajnos itthon, az 50-es évek elejétől megszüntették a retorika oktatást már, tehát se gimnáziumi, sem elemi iskolai oktatásból kivették a tananyagból, és ez bármilyen más téren szerinted mutat bármilyen különbséget abban, hogy hogyan viselkednek, gondolkodnak, élnek az amerikaiak meg itt Közép-Európában?
Ez egy jó kérdés. Én például azt gondolnám, hogy tüntetni, ellenállni sokkal nehezebb, ha az ember nem tanulja meg, hogy a hangját hogyan fejezze ki. Tehát, hogy miképpen mutasd meg azt, hogy te ki vagy. Kiskortól fogva, az nagyon fontos ahhoz, hogy később az ember el tudja mondani, hogy ez engem reprezentál, és ez képvisel engem, és képes vagyok kiállni mellette, és ez nem reprezentál engem, ez nem én vagyok, és kiállok ellene. Ehhez tudni kell egy kicsit, hogy én ki vagyok. Tehát ami viszont történetekhez szükséges. Azt gondolom, hogy a reflektálásban is segít a történet, tehát hogy végig gondolni, hogy egy adott helyzetben, például akár szülőként, hogy hogyan reagálunk. Ugye a kortárs pszichológia ezt mondja, hogy alapvetően a gyerekhez való kötődést azt határozza meg a képességünket, hogy mennyire vagyunk képesek reflektálni arra, hogy mit miért csinálunk mi felnőttek. Tehát mondjuk eldurran az agyam, mert reggel nem készül el, rendben előfordul mindenkivel, mondja a kortárs pszichológia. A kérdés az az, hogy utána leülsz és azt mondod, hogy bocsánat. Figyelj, dühös voltam, el akartam készülni a munkába, te nem vetted fel a cipőt, ebben a helyzetben mind a ketten másra figyeltünk, elnézést szeretnék kérni, bocsánat, hogy erre nem figyeltem oda. Én ezt például elég sokszor igyekszem mondani a gyerekemnek, hogy vajon mit, miért csináltam egy adott helyzetben, nem mint az igazolás lenne, és azt is szoktam mondani, hogy bocsánat, dolgozom rajta. És akkor ő is szokta mondani, hogy mama, én is dolgozom rajta, és akkor így rendeződik valahogy a viszony, de szóval ez egy kicsit messziről indítja a válasz, de azt gondolom, hogy a történet mesélés alapvetően arról szól, hogy saját magunkat is jobban megismerjük, plusz, hogy a társadalmat, amiben élünk, ahhoz tudunk viszonyulni. És ezek a családi történetek tudnak segíteni, de tudnak limitálni is, tehát azt gondolom, hogy nagyon erős üzenettel érkezik mindenki, és akkor az is egy feladat, hogy az ember azt mondja, hogy oké, korábbi generáció, korábbi történelmi helyzetekben ezt mondták nekünk, de ez nem biztos, hogy rám is vonatkozik ebben a formában.
Igen.
Szerintem ez egy elég nehéz dolog. Én amikor megkaptam a hivatalos ilyen nagy végleges kinevezést Amerikában professzorként, ami azt jelenti, hogy már az ember nem veszítheti el az állását, akkor egy kicsit hátradőltem, és azt mondtam, hogy jó, akkor most egy kicsit teljesen mást fog olvasni, és akkor elkezdtem olvasni ezt a teljes kortárs pszichológiai vonalat a Máté Gábortól, a nem tudom kiig, és az ember tényleg átírja, hogyha elkezd ezen egy kicsit gondolkodni, hogy vannak ezek a nagyon erős üzenetek, amelyek fontosak és mindannyiunkat meghatároznak, ezek a történetek, de ugyanígy az is egy feladat, hogy a saját határodat ebben a dologban hol rajzolod ki. És az is szerintem egy nagyon érdekes kérdés, hogy a történelmi üzenetek egy adott történelmi pillanatban születtek, tehát hogy az érvényese az mostanira, nem? És hogy mikor?
Elegánsan átvezetted, hogy igen, akkor vannak ezek a lokális történetek, kapunk a családunktól üzeneteket, vagy történeteket, amin keresztül tudjuk, hogy mondjam, az identitásunkat meghatározni, de hogy ebben egyébként ugye segíthet az ennél, nem tudom, ilyen szélesebb körben vett közösségünk is, az, hogy akkor minket összetart valami. Tegyük föl, hogy minket összetart az, hogy mindannyian azt a nyelvet beszéljük, mindannyian ugyanazon az országhatáron belül élünk, de hogy érzelmileg mi az, ami minket össze tud kötni, hogy mondjuk tudunk ugyanazokhoz a történetekhez érzelmileg ugyanúgy ragaszkodni, vagy ugyanúgy viszonyulni, és akkor így azt mondjuk, hogy igen, ez a történet nekem fontos, én ezen keresztül tudom meghatározni, akkor most mondjuk azt a magyarságomat, vagy azt, hogy én amerikai vagyok. Szerinted mennyire meghatározó az emberekre nézve, akár egyébként lehet, hogy ez kontinense és nemzete válogatja, de ugye a nemzeti mítoszok mennyire határozzák meg azt, hogy mit gondolunk magunkról.
Szerintem alapvetően meghatározzák, tehát nem... Egyébként a diákokkal el szoktam ezt játszani, én mindig kérem az egyetemet, hogy taníthassam azt a szemináriumot, amikor megérkeznek 18 évesen. Imádom azt a korosztályt, ez ugye ez a, nem tudom, magyarul Gen Z-t, hogy mondják, magyarul generáció Z, vagy mi
a... Z generáció, igen.
Igen, tehát fantasztikusak, ez a 18 év, minden fekete-fehér, mindenki, tehát tényleg mindenről megvan a véleményük, stb. És akkor velük el szoktam azt játszani, hogy gondoljuk végig egy ilyen nagy tábla előtt, hogy mit jelent amerikainak lenni. Hogy rakjuk össze ezt az identitást. És akkor ez még mindig meglepődnek, mert ez adottnak tűnik számukra, hogy van a zászló, amit kirakunk a ház elé, ugye Amerikában kirakjuk. Akkor is, ha az ember demokrata vagy republikánus, a zászló kín van. Ezeket így elkezdtünk így végig gondolni, a himnusz, a történetek, a történelem tankönyvek, stb. És akkor ugye úgy mindig meglepődnek, hogy ó, akkor ez tényleg egy felépítmény. Tehát ott válik nyilvánvalóvá, hogy hogyan épül fel egy nemzet, amikor elkezded ezeket az elemeket végigvenni. Az, hogy pedig hogyan gondolkozunk, az nem is tudom elmondani, hogy mennyire meghatározza. Én tényleg azt gondolom, hogy már jó ideje Magyarországot amennyire icipicit meg tudom érteni, csak úgy tudom megérteni, hogyha nagyobb történelmi távlatban nézem azt, hogy hány elképesztően mély, feldolgozatlan traumája van ennek az országnak. Van egy gyönyörű tanulmánya a Szilágyi Ákosnak arról, hogy a Trianon holokauszt kettős trauma, feldolgozatlan trauma mai napig hogyan határozza meg a magyar társadalmat. És ezt én is így gondolom. Tehát én azt gondolom, hogy ez az ország tele van ilyen igazán mély feldolgozatlan traumával, Trianon esetében területi trauma, a holokauszt esetében rengeteg ember, tehát a népesség arányhoz képest elképesztő, hogy hány embert öltünk meg, és lelkes részvétellel. Ezek olyan típusú traumák, amiket egy országnak fel kell dolgozni, és ez az ország ezt nem dolgozta föl. Ez nem jelenti azt, hogy nem lehetne összetetteni, beszélni róla, meg vitatkozni, meg átgondolni a faktorokat, meg a hatásokat, amelyek belementek, de azt gondolom, hogy ez nagyon erősen jelen van a magyar társadalom, mint ahogy az is, hogy a magántulajdon milyen bizonytalan. Tehát a kitelepítések, a eltulajdonítások és a minden miatt a magyar embernek a magántulajdonhoz való viszony az egészen más, mint egy amerikainak. Ugyanígy a pénzhez való viszony is nagyon más, tehát Amerikában olyan típusú gazdagságot látok, ami nyilván itt is megvan, a milliárdos réteg, de Amerikában van egy úgynevezett old money, tehát ez a régi nagy anyagi...
A dinasztiák.
Mert hogy nincs a világháborúnak olyan típusú hatása, mint itt, vagy nincsen olyan diktatúrák, amelyek egy-egyben elveszik a magántulajdont, hanem ott lehet látni olyan dinasztiákat, akiknek tényleg ilyen generációkon átívelő vagyona van, és ugyanígy lehet látni azokat a társadalmi rétegeket, akiknek nincsen. De ez egy egészen más gondolatmenet, amiben nem merül fel valakiben, hogy a pénzét elvehetik. Tehát az egy nagyon más gondolatmenet, ha úgy él valaki, hogy az én magánvagyonom az nem veszélyeztetett. Ez nem igaz Magyarországra.
Nagyon jót mondasz, igen. Egyébként például az én családomban is ugyanezt történt, és ez bár egyébként én talán nem érzem úgy, hogy nekem meghatározna az identitásomat, de én nagyon sokat hallgattam ezt a történetet, hogy a nagyapai ágról mekkora területeket vettek el a 40-es évek végén, 50-es évek elején, és így, hogy belegondolok, hogy igen, mondjuk azokkal a történetekkel vagy körbevéve, ahol ez egy fikciónak tűnik, vagy egy ilyen bizarr rémtörténetnek, ott nyilván egészen mást tartasz elképzelhetőnek az életedben, meg egészen más keretek közt gondolkozol magadról is, nem? Vagy a lehetőségeidről.
Igen, én erre sokszor gondolok, mert ugye most az édesapámat jöttünk látogatni, és az ő családja is, és ugyanez, amit mondott, hogy 24 órán belül telepítették őket ki, és sokszor említi ezt az élményt, hogy az ember él egy kúriában, egy életszínvonallal, és akkor egy 24 órán belül kikerül egy faluba, és az egészet újra kell kezdeni, és ott van a 6 kisfiú, és mi lesz. És akkor sokat gondolok erre, hogy itt vannak ezek a generációk velünk, akik ezt személyesen élték át, ennek a bizonytalanság faktorát, de hozzá kell tenni, hogy amiért nagyon tisztelem az édesapámat, hogy ő mindig hozzáteszi azt, de hogyha zsidók lettünk volna, akkor nem élnénk. És hogy ez egy sokkal nagyobb probléma, mint az, hogy elbuktuk a kúriát, meg a vagyonokat. Tehát ezek azok az összetett gondolkodások, amelyekre szükség van, hogy az ember áttekinti a saját traumáját, áttekinti a másik traumáját, és elfogadjuk azt, hogy mindannyian ezeket a hatalmas hátizsákokat cipeljük Magyarországon, nem? És akkor ezt megpróbálni egy kicsit megérteni, és nem ez a angol úgy mondják, hogy zero sum game, tehát nem úgy, hogy ha az enyémet elismerjük, a tiédet nem ismerjük el. Tehát én tényleg mindig ezt gondolom, hogy nem kell azt mondani, hogy egy adott történelmi esemény az egy oldali, nem kell, hogy a Trianon jobb oldali legyen, a holokauszt meg a bal oldali legyen, meg mit tudom én, micsoda, hanem ezek nemzeti traumák, és akkor ezeket együtt kell látni, és akkor még csak ezt a kettőt említettük, és akkor még hány van, nem? Tehát, hogyha az ember így az egészet úgy áttekinti. Ez nem jelenti, tehát az amerikai történelemben is számtalan hatalmas trauma van, például a rabszolgasság kérdésköre, és így tovább. De azt gondolom, hogy amit érzékelek a hétköznapokban, hogy minden feszültség mellett egy kicsit jobb kedvű ország. Tehát, hogy a hétköznapi kommunikációban megállítanak az úton, a kisgyerekkel hozzászólnak, megkérdezik a véleményét, van egy ilyen kedves viccelődés, ha tetszik a kabátom, kommentálnak rá. Tehát van egy ilyen hétköznapi kedvesség, ami nem jelenti azt, hogy pontosan tudjuk, hogy irdatlan feszültségek vannak Amerikában, tehát ez nem jelenti azt, hogy ez ne lenne jelen, de nem ennyire robbanékony. Tehát azért Magyarországon hamarabb bum, berobban a buszban, vagy a metróban a feszkó, ezt érzem.
Abszolút, mindenhol. Most nem tudom, hogy elkezdtél magázni. Tegeződhetünk?
Jó, oké, tegeződjünk, igen.
Jó, mert az elején azt beszéltünk, hogy tegeződünk. Az első könyvedre fókuszálva akkor most elsősorban. Van benne egy nagyon érdekes gondolat már rögtön az elején, hogy a nemzeti mítoszok az alapján ítéltettek meg, hogy mennyire fontosak, hogy mennyire maradtak fent. De ma már a tömegkommunikációnak a korában a média az nap mint nap gyártja a mindenféle ilyen globális mítoszokat, és csak kapkodjuk a fejünket, hogy hány ilyen nagyon megrázó történet vesz minket körbe, és lehet, hogy emiatt telítődünk is. Mi az, ami te úgy hívod ezeket, ezek a globális ikonikus események, tehát Global Iconic Event, amik valamiért képesek fennmaradni a köztudatban 10, 20, 50, 100 év múlva is. Mi kell ehhez egy eseménynél?
Tehát ez tényleg nagyon fontos megjegyezni, mint tényt, hogy globális ikonikus események mindig voltak. Ez nem egy új dolog, ami most keletkezett, ezért fontos a kérdésed is, tehát az eleje, hogy könnyen arra gondolunk, hogy ó, ez csak a tömegmédia miatt most lett, nem olyan régen, de nem, hát a Bibliától kezdve vannak meghatározó történetek, amelyek fennmaradnak. Tehát ez nem új. Ami új, az az, hogy rendkívüli gyors tempóban tudjuk kommunikálni ezeket az eseményeket széles közösség számára. Tehát amíg volt legalábbis egy átfutási idő, hogy eljuttass bizonyos üzeneteket egy másik helyre, az tényleg egy pillanat, és nem csak üzeneteket, hanem képeket, és ez egy radikális különbség. Nyilván voltak olyan ikonikus események, amelyekről készültek festmények, panorámák, és így tovább, ezt próbálom leírni a könyvben, korábbi évszázadokban is, de az, hogy egy pillanat alatt van róla videónk, és hogy mi magunk is tudunk készíteni egy ilyen felvételt, ha épp ott vagyunk, mondjuk egy terrortámadás esetén ott van valaki a telefonjával, és felveszi az eseményt videóra, és ezt azonnal meg tudja osztani milliókkal nemzetközileg, hogy gondolunk a jelenleg zajló háborúkra, ez egy lehetséges megoldás. Ez tényleg egy új helyzet. Ez azt is jelenti, hogy az a típusú kontroll, ami az újságíróknál jelen volt, hogy legalábbis valami szervezethez kellett tartozni, valami fajta képzésen át kellett esni, ez nincsen, tehát a bármelyikünk újságíróvá válik egy adott pillanatban, ha látunk egy eseményt. Aminek van előnye, mert sok olyan eseményről így tudunk, mondjuk a George Floyd megölése Amerikában nem lett volna esemény, hogyha nincs az a videófelvétel, de azt is jelenti, hogy igen, egy hihetetlen kompetíció harc van, hogy melyik esemény válhat ilyenet, tehát hogy mi kell hozzá. Ebben a könyvben én 5 elemet határozok meg, hogy hogyan építünk fel egy ilyen eseményt. Van az alapozás, az az a tudás, amivel már rendelkezünk az eseményről. Tehát ha mondjuk szeptember 11-e, New York-i terrortámadás, valaki tudja, hogy mi volt az a World Trade Center, hogy hol van New York, hogy mi a háttere ennek a konfliktusnak, az egy kicsit jobban megérti, hogy ott pontosan mi történt. Az nem jelenti azt, hogy nem lehet megérteni az eseményt anélkül, de segít. Ugyanígy, ha valaki látta már a berlini falat, akkor jobban megérti a berlini fal ledöntését, és akkor mondhatnánk számtalan egyéb példát. Ha valaki tudja a térképen, hol van Ukrajna, akkor jobban megérti Ukrajna a megszállásának történetét, mint a fogalma sincs, hogy ezek hol zajlanak. Tehát ez az alapozás. Kell egy nagyon erős üzenet, ez a mitologizálás a könyvben, ami azt jelenti, hogy ami nagyon egyértelmű, egyszerű üzenet, amit hozzá tudunk kötni az eseményhez. Tehát mondjuk, ha szeptember 11-éről beszélünk, az, hogy ott emberek bementek dolgozni hétköznapon, és utána megtámadták őket, és szörnyű körülmények között meghaltak, családos szülők, így tovább, ahhoz tudunk viszonyulni, akkor is, ha nem tudunk semmit erről az egészről. Tehát az egy rögtön jelenlévő kapcsolat. Ha egy nagyon bonyolult konfliktusról van szó, például egy polgárháborúról egy távoli országban, amit alig ismerünk, például mondhatnám példának a szudáni konfliktust, ami egy rettenetes tragédia, de alig van jelen a nemzetközi médiában, mert annyira bonyolult, hogy kivel van szemben, hol és miképpen, hogy az újságírók inkább elkerülik. Tehát a mitologizálás ezért fontos, hogy legyen valami egyértelmű gyors üzenet, amit hozzá tudunk kötni, ez lehet pozitív, vagy lehet negatív.
Oké. És a kontextus az meg legyen leegyszerűsíthető. Tehát, igen. Hogy itt ne kelljen órákig magyarázni, hogy akkor most idézőjelben mutatom megint, ki a jó, meg ki a rossz, vagy hogy ki mit miért csinál, hanem ez ilyen nagyon könnyen egyszerűen azonosítható, dekódolható legyen.
Igen, tehát ezt így tanítom a diákoknak is, most ebben a fél évben van egy olyan órám, hogy rengeteg ikonikus eseményt nézünk meg, és fényképeket, hogy mikor van nagyobb esélye egy képnek kiemelkedni, mint ikonikus fotó. És az egyik dolog, amit egyik alkalom után a másikig látunk, minden egyes alkalommal, az az, hogy minél kevesebb a kontextus, annál nagyobb az esélye a képnek. Tehát, hogy mondjuk egy példát, ha mondjuk van egy kép, amin valami rá van írva egy nyelven, amit nem értek, van egy tábla, amit fenntartok, akkor nem fog viszonyulni hozzá, mert fogalmam sincs, hogy az micsoda. Ha egy olyan ország, ahol soha nem voltam, távoli, nem ismerem, kikapcsol. Tehát ezért van az, hogyha ha bármifajta támadás Párizsban történik, vagy New Yorkban történik, akkor hatalmas figyelem van. A világ másik pontján, ami nincs benne az emberek elképzelésében, egyszerűen nincs az az élmény, hogy elmentem az Eiffel-toronyhoz, lefotóztam magamat az Eiffel-toronnyal, most valaki azt megtámadta, akkor ott van egy direkt kapcsolat. És plusz egy ilyen egyszerű érzelmi üzenet, ami vagy traumatikus, vagy felemelő, de egy olyan érzelmi gyors kapcsolat, ami azt jelenti, hogy akkor is tudsz kapcsolni a történethez, ha nem élsz ott, ha nem vagy jelen.
Jó, bocsánat, hogy félbeszakítottalak, és akkor most jön a harmadik, a mitologizálás után.
Igen, jön egy nagyon fontos, ami az ellennarráció. Ez Magyarországon nem lesz annyira meglepő, de Amerikában ezen nagyon meglepődnek többnyire. Ugye pont ebből a gyerekkorból jön. Tehát ugye én számomra teljesen egyértelmű, hogyha van egy történet, annak azonnal van egy ellentörténete. És hogy ezek összecsapnak. Amikor írtam a könyvet, akkor eleinte úgy gondoltam, hogy ha sok ellentörténet van, akkor az gyengíti a főtörténetet. Tehát, hogy az gond. Most kicsit már azt gondolom, ez ugye a könyv megjelenése óta, hogy van olyan eset, amikor összecsapnak a történetek, és ez az állandó összecsapás, ez tulajdonképpen segít egy kicsit a fő narratívának kiemelkedni. De például ennél a berlini fal ledöntésen az egy nagyon fontos elem, hogy nincs már Kelet-Németország, és nincsen Szovjetunió. Tehát akik ugye támogathatnának, finanszírozhatnának egy nagyon erős ellennarratívát ebben a történetben, azok nincsenek jelen.
Az ellen érdekelt fél megszűnt.
Úgy nincsen, igen.
Igen, igen.
Igen, de ha mondjuk egy olyan konfliktusról van szó, ahol két ellen érdekelt fél van, mondjuk Kína Amerikával szemben, vagy Oroszország Amerikával szemben, így tovább, akkor ott van pénz, hatalom és erő a mögött, hogy kommunikáljunk két történetet, ami össze tud csapni. És ez így fog történni az eseményeknél, tehát mondjuk, hogy Tájván megítélése. Egész más az amerikai narratíva, mint a kínai narratíva, mind a kettő mögött irdatlan erő van. És ezek összecsapnak. Ez az ellen narratíva. Ugye a mostani médiavilágban ez azt is jelenti, hogy konspirációs történetek vannak. Tehát az egyik legrémesebb ilyen iskolai lövöldözés Amerikában az a Sandy Hook lövöldözés volt, amikor rengeteg általános iskolás elsős gyereket öltek meg. Ez én megítélésem szerint, vagy személyes gondolkodásom szerint, ez volt az a vízválasztó iskolai lövöldözés, aminél meg kellett volna változni a mi reakciónknak, tehát törvénykezésnek kellett volna jönni, és semmi nem történt. De ami történt, hogy már másnap elindult egy konspirációs elmélet, hogy ezek a gyerekek valójában nem haltak meg, hogy ez az egész csak egy ilyen színházi eljátszott esemény, és olyan szintig ment a dolog, hogy a szülők naponta kapták a telefonokat, hogy micsoda a szörnyűséget művelnek, hogy egy ilyen elképzelt eseményt adnak elő a világnak. Tehát ez más, hogy azonnal és nagy tömegekhez elérkezik egy ilyen ellen konspirációs elmélet. És ezt látjuk minden egyes nemzetközi eseménynél, beindulnak ezek a konspirációs gondolatok, és irdatlan a területük, az elérhetőségük, ez egyébként aggaszt engem egyre jobban, de nem az aggaszt, hogy tévinformációk terjednek csak, hanem tévtörténetek, amelyek erősebbek lehetnek, mint a valóság egy adott esetben.
Azt mondta, hogy történetek csapnak össze, az ellennarrációnak segíthet az a fennmaradásában, sokáig fennmaradásában, hogy egész egyszerűen nem tudja legyőzni a másik narratíva, hogy könnyen tud egy ilyen fő narratívát megerősíteni, mint mondjuk mit az orosz-ukrán konfliktusnál, hogy az ukrán oldal egy nyugati narratívát erősít, az orosz narratíva a saját narratíváját erősíti ebben az esetben, amikor a saját oldalát meséli, a saját point of view-jából mesél, saját szemszögéből, vagy nem tudom, akkor a kapitóliumi történet,
igen,
január 6-a, hogy ott akkor a két politikai párt tudta úgy elmesélni a történetet, hogy igazából ők csak ráfektették egy ilyen fő narratívára, és úgy mesélték el, hogy csak erősítse azt a narratívát. Tehát, hogyha tudod, ez egy ilyen a semmiben lebegő ellennarratíva lenne, ilyen légből kapott, haján elfogva idecibált hülyeség, akkor azért azt elég könnyű lebontani, nem? Vagy így demisztifikálni. Viszont így, meg hogy így nagyon könnyű csak egy ilyen főnarratívára rákapcsolni, hogy egyébként ez csak megerősíti, ez a megerősítési torzítás, nem azt hiszem, így hívja a pszichológia.
Igen.
Hogy gondolom ez azért bőven segít annak, hogy ez így tovább maradjon fönn.
Igen, tehát azt látjuk egyre inkább a médiatudományban, a politikatudományban egyaránt, hogy ami információ érkezik, azt aképpen szűrjük, hogy melyek a már meglévő gondolataink és világképeink. Tehát más láttunk, ugyanazt a cikket olvassuk, mást fogunk látni, de amit mellette még megfigyeltünk, és ez az elmúlt 10 évnek az eredménye, hogy azt látjuk, hogy a politikai törzshöz való hozzátartozás, az felülír mindent. Tehát nem azt szerint határozzuk meg politikailag önmagunkat, hogy milyen jogi lépéseket támogatunk, vagy milyen policy-t, vagy milyen konkrét lépéseket egy helyzet megoldásában, hanem hogy hová tartozunk. És ez alapján szűrünk mindent, ami körülöttünk van. És akkor, mint például január 6-ánál, igen, már megvolt ott egy politikai törzs, a Trump elnök mögött, aki arra felépített narratívára tette rá ezt az egy történetet is. Tehát innentől nem működött az az objektív gondolat, ami azt gondolom, hogy kellene, hogy működjön, hogy a kapitóliumot nem támadjuk meg, hogy rendőröket nem verünk meg. Különösen nem, hogy mi vagyunk a law and order és egyebek, de ez nem működik, mert ez egy nagyobb narratívának a része volt, hogy elloptak egy választást, hogy minket nem hallgatnak meg, hogy mi nem vagyunk eléggé jelen az amerikai világképben, és akkor ennek a része, ez a forradalom. És akkor ez ugye átírta a narratívát azon az oldalon, és a január 6-a ilyen szempontból nem vált egy konszenzusos, never again, ilyet soha többé nem csinálunk lépésé, hanem egy ponttá vált az amerikai történelemben. Hát igen, ez is volt.
Jó, oké, akkor beszéltünk az egyszerűsítésről. A alapozás, egyszerűsítés, mitologizálás, ellennarratíva.
Igen.
Van-e még bármi, ami ahhoz kell, hogy én akkor fogjak itt egy eseményt, és minden erőforrásomat abba tegyem bele, hogy akkor ez mostantól holnaptól egy globális, ikonikus történeti mítosszá váljon.
Elég nehéz egyet összerakni, tehát nagyon nehéz globális ikonikus eseményt létrehozni, de tényleg nagyon nehéz, mert ez az alapozás, mitologizálás. Nem beszéltünk eleget egyébként a kondenzációról, a tömörítésről,
igen.
Ami ugye a brandnek, a márkanévnek a létrehozása, tehát hogy adunk neki egy nevet, egy rövid narratívát és egy képsort.
Aha.
Ez iszonyú fontos. Tehát gondolj csak arra, hogy mondjuk szeptember 11. Ez egy olyan név, ami nem volt ott szeptember 12-én, senki nem hívta 9-11-nek akkor az eseményt. Ezt ki kellett alakítani idővel.
Igen.
Alapképsor. Gondoljunk a legnagyobb magyar történelmi eseményekre, a képsorokat hozzá kapcsolva tudjuk meghatározni. Tehát van egy név, van egy rövid történet, és van egy meghatározó képsor. Amiről még nem beszéltünk, mint 5. elem, az a újrahasznosítás, remediáció a könyvben, ami azt jelenti, hogy hogyan tartunk egy eseményt életben. Ez a legnehezebb rész. Alapvetően az emberi agya arra épül, és helyesen, hogy felejtünk. Hát borzasztó lenne, ha nem felejtenénk, de bizonyos dolgokat nem lehet elfelejteni, vagy bizonyos dolgokról a nemzet úgy dönt, hogy nem akarja elfelejteni. Akkor eljön az a pillanat, hogy meg kell őrizni. Most én ez a könyvhöz, ami ugye berlini fal ledöntéséről szól, meginterjú voltam a fő berlini fal múzeum igazgatóját, és ő azt mondta nekem, hogy a legtöbb látogatója akkor épp 25 év alatti volt. Tehát ezek olyan fiatalok, akik nem élték át az eseményt, eljönnek bulizni Berlinbe, és akkor másnap szeretnék látni a berlini falat. Most a probléma az, hogy nincs berlini fal. Ugye a berlini falat eltüntették.
Igen.
Na most ő mit csináljon egy ilyen helyzetben? Vett az eBay-en és mindenféle oldalakon ilyen részeit a berlini falnak, és abból felépített egy ilyen reprodukcióját gyakorlatilag a halálsávnak, tehát a két fal közötte az összes ilyen egyéb blokkoló mechanizmus, tehát mindenféle kerítések és így tovább. Tehát azt ő ott felépítette, és ezzel próbálja elmondani. Németország elképesztő mennyiségű pénzt fektet abba, hogy a berlini fal ledöntése mint esemény felmaradjon. Például az egyik évben, az egyik évfordulónál felépítették újra a falat, de ilyen világító lufikból. És akkor az emberek végig tudták járni Berlint úgy, hogy látták, hogy hol volt a fal, mert hát nincs ott. És ez az igazán nehéz dolog, hogyha az ember átér egy nagyobb eseményt, tehát aki például átélte a Kennedy elnök megölését, az mindig emlékezni fog, hogy hol volt. Az én generációm emlékszik szeptember 11-re, hogy hol voltam épp, nem? Amikor jött a hír. Akiket én most tanítok az egyetemen, ők jóval szeptember 11 után születtek, nincs személyes emlékük az Obama beiktatásról 2008. Tehát ez már tényleg az új korosztály. Én ennek csak úgy tudod elmondani, ha abba nagyon nagy energiát fektetsz, és akkor itt jön az, hogyha elmegyünk a múzeumokba, akkor látjuk, hogy bögrére rá van nyomtatva a fénykép, pólót lehet venni, hűtőmágnest lehet venni, tehát ugyanígy, tehát elmegy az ember a holokauszt emlékművekbe, vagy múzeumokba, minden létezhető tárgyal próbálják megfoghatóvá tenni az eseményt. És ez azért van, mert elfelejtjük.
Márpedig a képekre sokkal jobban emlékszünk, nem?
Igen.
Mint az adatokra, a tényekre. De ugye most te is azt mondod, hogy akinek nincs róla emléke, az hogy fog rá emlékezni. Na és itt jön be egy tök érdekes szempont, amit szerintem érdemes lenne érinteni, hogy válhat-e attól is ikonikus esemény, és tudom, hiszen leírtad, hogy az üzenet, amit hordoz, az képes túlmutatni azon, amit ott az esemény jelentett a résztvevőknek, az esemény résztvevőinek. Tehát, hogy az valami olyan érzelmet, értékrendet, bármit képes közvetíteni a történeten keresztül, ami egyébként lehet, hogy az eredeti történetnek nem volt sajátja, de bele tudod magyarázni, bocs, hogy így mondom.
Igen.
És hogy emiatt viszont annyira örökérvényű tud lenni, és annyira globális, hogy hirtelen így mindig példa tud lenni, mint ahogy a berlini fal leomlása. Ami mondjuk az elnyomottak és szétválasztottaknak a végső diadalma, a szabadságuk érdekében, vagy most mondtam egy ilyen blőd dolgot, de hogy ez elég erősen jelen van.
Igen, tehát ez az igazán izgalmas, és azt gondolom, hogy ebben tudott egy kicsit újat mondani ez a könyv, hogy én azt mondtam, hogy az egyetlen esélye egy eseménynek, hogy fennmaradjon, az, ha egyszerűsített mitosz válik. Ez azért volt egy radikális állítás az amerikai közegben, mert ugye a médiatudomány arra épül, hogy tények, komplexitás, objektivitás, izé. És akkor itt jön ez, és azt mondja, hogy nem, mitosz kell, történet kell, és én tényleg azt gondolom, hogy az amerikai politikát is le lehet írni ezzel a problémával, hogy akkor van gond, ha nem tudunk hatékony, rezonáns, erős történetet elmondani egy adott politikai oldalon. Azt kell elmondani, nem? Tehát a tények önmagában nem segítenek, sajnos. Tehát ez sajnos, ez a helyzet. Tehát itt például a berlini fal ledöntése esetében egy hosszú politikai folyamatról volt szó, és aztán a kulminációs pont az egy hiba volt, egy párt funkcionárius nem ment el egy meetingre, nem tudta, hogy mit kell kihirdetni egy sajtótájékoztatón, bement felkészületlenül, és véletlenül kihirdette a szabályt úgy, hogy már aznap érvényes, pedig csak másnap lett volna, és azt se tudta, hogy kell útlevél a határátkeléshez és vízum. Tehát most nem akarok belemenni az összes részletbe, de amit mondani akarok vele, az, hogy Németország egy határozott döntést hozott, pontosan tudják, hogy ez történt valójában, hogy nem ezt a történetet fogják elmondani, hogy hiba volt, hogy egy párt funkció nem ment el egy meetingre, hogy egy hosszú tárgyalási folyamat, hanem azt fogja elmondani, hogy egy mágikus esemény keretében az emberek ledöntötték a falat. Tehát egy abszurdum egyébként, mert a falat nem lehet ledönteni egy nap alatt, és így tovább. De nyilván ezek a fényképek, hogy kalapáccsal ütjük, ezek erősítik ezt a képet. Amit ez eltakar, az a realitás, hogy nem egy berlini fal volt, hanem kettő, hogy volt közte egy széles hatásság, hogy évekbe tartott lebontani, hogy évekbe tartott odáig eljutni, hogy megnyílt a határ. Tehát ez ugye a valós helyzet. Minden egyes társadalmi mozgalom, ha végig gondoljuk nemzetközileg, ilyen, hogy rengeteg unalmas meetingből áll, hosszú konfliktusok, bármelyikünk, aki részt vett bármilyen ilyen mozgalomban, én nem vagyok egy nagy mozgalmár, de minimális mennyiség, amit részt vettem, az ebből áll, hogy belső konfliktusok, meetingek, hosszú, fárasztó, kimerítő, bénázás. Tehát nem így zajlik egy társadalmi átalakulás, egy ilyen bombasztikus semmiből előáll. Igen. Tehát, hogy ezt hosszan mondtam, de azt akartam vele mondani, hogy le kell egyszerűsíteni a történetet egyszerű mítosszá. És ez történt a berlini fal ledöntése esetében, és ez történik minden megmaradt lényeges történelmi esemény esetében is. Tehát például számtalan koncentrációs tábor volt, de a fókusz Auschwitzon az azért fontos, mert van egy szimbolikus helyszín, amihez az emberek ezt az eseményt kötni tudják, el tudnak oda menni, és így tovább. Ez nem jelenti azt, hogy máshol nincs múzeum, és így tovább, de ha narrálsz valamit, akkor azt egyszerűen kell.
A megjegyezhetőség kedvéért?
Igen. Igen, a viszonyulás, az érzelmi viszonyulás, a megjegyezhetőség miatt. Ha valami, ahogy beszéltük, ha valami nagyon bonyolultá válik, túl sok részlevős, túl sok konfliktus, akkor az emberek hátralépnek, és azt mondják, hogy ezt nem tudom megítélni, én ez inkább nem viszonyulok. És hát azt kell megérteni, hogy egy kezünkön meg tudjuk számolni azokat az eseményeket, amelyekre érdemben nemzetközileg hosszú távon emlékszünk. Tehát ez egy nagyon szűk kör. Minden egyébe, ami nép örjöngünk 5 napig a közösségi médián, az mind el fog tűnni. Nagyon kevés dolog fog megmaradni, és ami megmarad, abban rengeteg erő, munka, pénz lesz, hogy megmaradjon.
Amikor mi a filmes történeteket fejlesztjük, és előfordulnak ilyen dilemmák, hogy hú, hát itt most van egy luka történetben, egy plot hole. És sokszor úgy döntünk, hogy ez maradjon benne, mert azt vizsgáljuk, hogy hogyan lesz a legerősebb érzelmi impaktja. Uh-huh. Tehát, hogy nekünk sajnos ez a feladatunk, vagy nem sajnos, hogy azt nézzük, hogy hogyan fog tudni érzelmileg hatni a nézőre ez a történet, mert a történetnek főleg ez a feladata. Szerencsére feladata az is, hogy logikus rendbe rendezzen tényeket, meg gondolatokat, és valamit így könnyen megérthetővé, meg könnyen emészthetővé tegyen, de hogy akkor fog tudni ez működni, és sajnos ezt nekünk mindig kell képviselni, hogyha, hát most így fogom mondani, hogy a logika nem áll az érzelmek útjába, vagy az érzelem, az érzelmek triggerélésének az útjába, és kicsit ezt érzem itt is, hogy ha már valami nagyon bonyolult, és nem tudom leegyszerűsíteni, és nem tudok könnyen, ugye, ahogy mondtad, képeket társítani hozzá, amik megjegyezhetővé teszik, és nem tud megfogni valamit mindenkiben, ami ugyanazokat az érzelmeket triggereli, akkor, ahogy mondod, akkor ott bajba vagyok, ebből nem biztos, hogy lesz globális, ikonikus esemény.
Uh-huh. Igen, akkor érdekes, hogy ez teljesen hasonló módon működik, és hát ahol ez problémává válik, hogy mielőtt elrepültem ide, az utolsó órát Amerikában a diákoknak a klímaváltozásról tartottam, ebben az ikonikus esemény sorozatban. És hát akkor most mi a helyzet? Van egy hosszú távú folyamat, nagy része nem látványos, vannak benne események, amelyeket emberek megkérdőjeleznek, hogy hozzátartozik-e vagy nem, tehát mondjuk egy adott földrengés vagy erdőtűz. Van, aki elhiszi, valaki nem hiszi el, hogy kapcsolódik itt tovább. Rettenetesen nehéz narrálni, elmondani úgy, hogy az emberek viszonyulnak. Mindig azt mondom a diákoknak, hogy az igazi fordulópont az a Jeges Maci volt, amikor a Jeges Mackót megtalálták, úgy, mint a marketing szakemberek, hogy így fogjuk kommunikálni ezt a történetet. Az egy nagyon nagy különbséget jelentett, mert végre valamihez viszonyulni tudtunk. A jeges medve nem talál jégtáblát, amin tud élni, az egy olyan dolog, amihez tudunk kapcsolódni. Bonyolult ilyen adathalmaz, nem. És ez engem azért aggaszt, mert ugye beszéltük, hogy gyerekeink vannak, azt gondolom, hogy ez fogja legjobban meghatározni. Az egyik olyan esemény, ami legjobban meg fogja határozni a gyerekem jövőjét,
igen,
az ez lesz. A mostani kutatások szerint az ő generáció már 100 évig élhet, ha még előrébb haladnak az orvostudományi kutatások, még tovább fogunk élni. Tehát ez az ő egész életét meg fogja határozni. Ettől függetlenül nem tudjuk elmondani a történetét úgy, hogy ez igazán működjön. És ez egy nagyon nagy probléma, de pont ezek miatt nem tudjuk, mert a média az eseményt szereti, a folyamatot nem szereti. Tehát a különbség, ha aki angolul tud, event, process, tehát van egy ilyen bombasztikus buying esemény, van egy hosszú folyamat. A hosszú folyamattal a média nem nagyon tud mit kezdeni.
Jó, ez nagyon izgi. És ami engem sokszor szokott érdekelni, és ez egyébként ott Amerikában is nagyon jellemző, hogy tenyerén hordozza a kultúra a történetmesélést, képzett szakemberek képeznek nem képzett szakembereket arra, hogy nagyon jó történetmesélők legyenek, például a business storytelling, a marketingben, a salesben, ez ilyen nagyon-nagyon fontos báz lett az elmúlt 15 évben, és a média területén is nekem egy ilyen nagyon-nagyon fontos kérdés az, hogy ez tök jó, hogy itt akkor képzett kommunikációs szakemberek meg. Elképzelem azt, hogy egy ilyen szakmai grémium gyártja ezeket az eseményekből ezeket a történeteket, de hogy a másik oldalon, meg a civileket senki nem edukálja arra, hogy hogyan dekódoljanak egy történetet. Tehát, hogy amikor nem az eseménynek a híre jut el valakihez, hanem már a mítoszt emlegeti újra és újra mindenki körülötte, akkor ő nem biztos, hogy utána bele fog gondolni abba, hogy utána járja, hogy jó, de hogy hogyan voltak ennek a körülményei, meg hogy az a logikai baki ott a történetben, az úgy annyira nem állja meg a helyét, akkor ez hogy is történhetett így? Na mindegy, ez lehet, hogy engem tök fölöslegesen aggaszt, meg hogy nem is kell ezzel foglalkozni, de kíváncsi vagyok, hogy neked mi a véleményed arról, hogy lehet az káros, hogy legtöbbször nem a valóban megtörtént eseményt kommunikálják, és arról már nem tudunk, hanem hogy már az abból így absztrahált, származtatott és feldolgozott ilyen történelmi mítosz kerül az embereknek a tudatába, és arra fogunk emlékezni 100-150 év múlva.
Hát igen, ez a nagyon nehéz kérdés ebben a történetben. És sokan kérdezték ezt meg, amikor a könyv konklúziát elolvasták, amikor ugye azt mondom, hogy kizárólag mítoszként marad meg az esemény, és én ezt pozitívan állítom be, hogy erre szükség van, és ez fontos, és ez jó, hogy vannak ilyen mítoszok. Jogosan merül fel a kérdés, hogy oké, de mi van akkor, hogyha ez túlmutat azon, mint ami a berlini fal ledöntésnél történt, és mondjuk eljut egy történelm hamisítás irányába, vagy ha egy ilyen nagyon gyors közösségi média mítosz teremtés zajlik, aminek nincs kapcsolata az eseményhez. Ez könyv mondjam, hogy könyv 2016-ban jelent meg, jobban aggaszt most, mint aggasztott 2016-ban. A részben azért aggaszt jobban, és ezért tanítok diákokat, és kérem, bár ugye a kutatóként mindig úgy szokták mondani, hogy a kutatása fontosabb, a tanítás kevésbé, én nem így látom, én mindig kérem, hogy taníthassa. És ez azért van, mert ugye a 18 évesek, akiket most tanítok ebben az évben, gyakorlatilag egy-két diák kivételével az egyetlen kizárólagos hírforrásuk a TikTok.
Hú.
Na most ez egy új helyzet, és ez engem nagyon aggaszt. Mondjuk úgy, és akkor enyhén fogalmaztam. Tehát egy algoritmus, ami megerősíti a félig meddig megformálódott 18 éves világképet, azt kapja újabb és újabb adagokban, rövid installációkban, kizárólag videóban.
Tömörítve, ugye?
Tömörítve, és ugye össze-vissza forrásokban. Tehát nem fog... És akkor részben az órám gyakorlatilag átváltott egy ilyen media literacy, tehát ilyen nagyon erős képzésben azon a téren, hogy utána menni, hogy honnan jön az a hír. És aha, ugye pont ebben a pillanatban, amikor egyszerre jönnek hírek Ukrajnából és Izraelből és minden, ömlik rájuk ez a tartalom, és nem tudják, hogy honnan és kitől és milyen formában, és elképesztő mennyiségű narratíva és történetmesélés. És akkor próbálunk ezen dolgozni, hogy ez mit jelent. Tehát, hogyha valaki sírva a közvetít valahonnan egy történetet neked, akkor honnan tudod, hogy az tényleg hitelese, hogy azzal ugye az alapreflexed az, hogy érzelmileg kapcsolód. És akkor ezeket próbáljuk lebontani. Tehát itt válik bonyolultá történet, mert, és amin, hát hogy úgy mondjam, ébren tart este, az ez a kérdés, hogy egyfelől továbbra is így gondolom, hogy az egyetlen esély a mítoszteremtés, a másik kérdés viszont az, hogy mit fogunk kezdeni oktatóként, morális embereként ezzel a helyzettel, amikor ez a hagyományos hírkultúra meg fog helyel közel szűnni, és egy ilyen univerzumban működünk, ahol ömlik a gyerekekre ez a típusú tartalom kontroll nélkül. És ebben az esetben még csak nem is egy amerikai cég által. Tehát azért Kínának vannak politikai érdekeltségei bizonyos történetekben. Tehát az, hogy milyen történetet fog erősíteni a TikTokon, az nagyon fog számítani. És direkt módon tudja befolyásolni azt, hogy az amerikai 25 alatti korosztály mit hall. Itt kezd a történet bonyolultabb és érdekesebb lenni. Tehát igen, mítoszok azt gondolom, hogy kellenek, és azok maradnak fel, és arra kell építeni. Emellett azt gondolom, hogy tanítani kell azt, hogy hogyan válogatunk ki tényeket, hogyan elemzünk tényeket, milyen forrásból dolgozunk, stb. És akkor harmadik elemként, ha meg politikában gondolkodunk, vagy társadalomban gondolkodunk, akkor jön az a kérdés, hogy hogyan tudunk erős történeteket fölépíteni. Mi? Amiben mi hiszünk. Ugye? Uh-huh. Nem?
De és hadd egyezzem meg, hogy milyen egyetértek azzal, hogy a mítoszok nagyon fontosak. Tehát nem véletlen az, hogy 10-15 ezer éve ilyen történeteket hallgatunk, amik ilyen mítoszokba csomagolva próbálják elmagyarázni nekünk a világ működését. Ez szükséges ahhoz, hogy nagyon leegyszerűsítve értsük azt, hogy mi történik körülöttünk, miért történik velünk, hogy mi a szerepünk ebben, és hogy mondjuk akkor higgyünk abban, hogy ezek a mítoszok arra világítanak rá, hogy mi a helyes, nem tudom, megoldó kulcs, vagy cselekvési terv egy ilyen esetben, és erre már nem tudom, 15 ezer éve, vagy nem tudom, mióta támaszkodunk, mióta próbáljuk itt megmagyarázni, hogy körülöttünk a villámlástól kezdve minden más miért történik. Látom, hogy hamarosan lejár az időnk a stúdióba, pedig még sok érdekes kérdést vethetnénk föl. Ha egy pici betekintést nyerhetünk az új készülő könyvedbe, akkor csak kíváncsi volnék, hogy amennyire tudom, az új könyvedben a politikai vezetőknek a vonzerejét elemzed, különböző case study-kon vagy esettanulmányokon keresztül mutatod be azt, hogy a személyes vonzerőt hogyan lehet politikai tőkévé kovácsolni. Na, és az érdekelne, hogy ebben a témában mennyire érinted azt, hogy a vezetők, most akkor az legyen politikai vezető, oké, egy vezető, ahhoz, hogy az ilyen, most azt mondom, személyes brendjét, vagy személyi kultuszát, vagy politikai sármját, hogyan tudja építeni azokkal a történetekkel, amik őt körülveszik. Gondolok itt arra is, hogy őróla milyen sztorikat mesélnek, hogy ő milyen ember, ő milyen vezető, ő milyen apa, ő milyen mit tanulja, micsoda. Meg hogy ő milyen történeteket propagált, tehát hogy mik azok a mítoszok, amiket ő mond, hogy ezek nagyon fontos történetek. Hogy ezt érinted a könyvben, ez egy érdekes téma.
Igen, tehát az is egy kapcsolat, hogy a történeteknek milyen szerepe van, de az is egy kapcsolat, hogy míg az első könyv a mágikus eseményekről szólt, itt tulajdonképpen a mágikus, varázslatos személyiségről van szó. Tehát engem mindig ez érdekel a társadalomtudományban, amit nem lehet definiálni, amit nehéz megfogni, mert társadalomtudósok utálják az ilyesmit, amit nem tudunk definiálni, nem tudunk számokkal összekötni, tudod így szabályozni, tehát az rettenetes. És engem pont ezek érdekelnek. Tehát igen, a második könyvnél ez a legfontosabb kérdés, hogy miképpen van jelen a vonzerő. Ugye azt látjuk a politikatudományban, hogy jobban figyelünk személyiségekre, mint intézményekre, jogra, policy-re, ahogy beszéltük korábban a beszélgetésben. Tehát sokkal nagyobb a figyelem a személyiségekre. És én azt gondolom, hogy akkor viszont jobban meg kell értenünk, hogy hogyan épülnek fel személyiségek a médiában, és mi a szerepük. Igen, a médiában. Tehát mindannyiunknak van egy felépített személyiség a hétköznapi életben, de ezek ilyen strukturált felépített személyiségek a médiában, amelyeket közvetítenek politikusok. És akkor megnézek mindenféle politikus, liberálist, illiberálist, autoritárt, a világ különböző pontjairól, tehát van egy új-zélandi fejezet, van Jacinda Ardernről, van egy magyar fejezet Orbán Viktorról, van egy fejezet az iráni-amerikai nukleáris tárgyalásokról, ahol volt egy nagyon vonzó, sármos iráni külügyminiszter, akkor van egy észak-koreai fejezet arról, hogy a Kim Jong-un hogyan próbál alkalmanként a médiában pozitív képként megjelenni, és az utolsó fejezet egy elleneset, az Angela Merkel, tehát aki nem használja ilyen módon a kortárs személyiségi trükköt. A politikában jelen van az Instagramet, tehát az Instagramet elemzem az ő esetében, hogy Instának mondják Magyarországon valami ilyesmi, és ahol ő jelen van, de nem mutatja be a családját, nem egy ilyen hozzá kapcsoló történetet mond el, amiben ő ugyanolyan, mint mi. Tehát azt látom, hogy az különbözik, hogy a hagyományos karizmánál távol voltunk a politikustól, egy ilyen isteni szereplő volt.
Aha.
A mai politikusnak egy kicsit olyannak kell lennie, mint mi vagyunk. Elmegy a disznóölésre, elmegy, nem tudom, megenni egy lángost. Tehát amire a szavazóbázis azt tudja gondolni, hogy egy kicsit olyan, mint mi vagyunk. Tehát ezt kell bemutatni egy politikusnak. Most a politikusok nem úgy élnek, mint mi élünk, egészen más az életük. A világ nem, ez így van. Tehát ez egy konstruált hasonlóság, hogy úgy élnek, mint mi. Hát nem tudnak, mert egészen más az időbeosztásuk, a munkafeladatuk, és egy jó amerikai elnök, az nem azért jó amerikai elnök, mert megevett egy jófajta burgert a nem tudom milyen sarki helyen, hanem azért, mert ért a szakmájához. De ezt kell előadnia, hogy ő pontosan tudja, hogy hogyan kell a sajtburgert megrendelni, ugyanúgy, mintha ő neki ez lenne a hétköznapi élete.
Oké, rájuk is felnézünk, tehát azért nyilván ez egy olyan szerep, amire fel kell, hogy nézzünk, hogy elfogadjuk őket akkor vezetőként, de hogy úgy azonosítsuk őket, hogy ők is onnan jönnek, ahonnan mi jövünk. De nagyon leegyszerűsítem, hogyha ahhoz hasonlítom a faluból jövő legkisebb királyfi, vagy a legkisebb fiúnak a történetét, meg a, nem is tudom, hogy mondjam, ezt a narratíváját próbálja mindenki magáévá tenni, hogy lehet, hogy mindenki szemében nagy ember lettem, de hogy én is úgy kezdtem, mint mindenki, és nézzetek fel rám, és higgyétek el, hogy ti is lehettek majd olyanok, mint én, vagy ez egyébként igen. Nem része ennek a
ez része ennek, tehát ez a legkisebb fiú, vagy pedig a Dávid és Góliát, tehát hogy, hogy a paritjával ott vagyok, és le fogom győzni. Vagy mondjuk a Jacinda Ardernnél, hogy én is egy ugyanolyan anya vagyok, mint te, aki nehezen tudja navigálni a munkahelyét és a kisbabáját, és ezért szoptatok az ENSZ épületében. Tehát ezek mind ilyen történetek, amelyek arról szólnak, hogy olyanok, mint mi vagyunk. Ez nem jelenti azt, hogy ők ne lennének bizonyos esetekben hasonlóak, mint anyaként például, de az egy választás, hogy milyen történetet mond el, és az miért lényeges. És ugye minden egyes esetben ilyenkor a nemzet határát is meghúzzuk. Ha például valaki mondjuk egy keresztény esemény süteményeit eszi, akkor azzal közvetíti, hogy ő alapvetően ennek az értékrendszernek a hívet. Vagy ha mondjuk kizárólag olyan családokkal mutatkozik, ahol egy apa van és egy anya és három kisgyerek, akkor az egy üzenetet közvetít arra, hogy milyen családot képzel el. Tehát ezek az ilyen hétköznapi ártatlan jelenetek a világ minden táján egyébként, nagyobb társadalmi, nemzeti üzeneteket közvetítenek, és ezért, számomra ez érdekes benne. Tehát sokan azt gondolják, hogy ez banális, vagy ez nem érdekes. Szerintem rendkívül fontos látni azt, hogy a vonzerő az a politikai hatalomnak az alapvető elemévé vált. És ez fogja a 21. században nagyon erőteljesen meghatározni, hogy a politikai hatalom hogy alakul, hogy ez az összekötődés a politikussal létrejön-e, vagy nem.
Hú, ez nagyon izgalmas. Na jó, most még nem ringatom magam abba az illúzióba, hogy még egyszer megtörténik ez a csoda, hogy el tudlak csípni, hogyha erre jársz, de ez legalább annyira izgalmas téma, hogy ez lehet, hogy megérne még egy beszélgetést majd egyszer jövőre, vagy valamikor.
Lesz magyar fordítás egyébként, tehát 2024-re jön ki az amerikai verzió. Aha. Az amerikai választásokra, tehát szeptemberben hozza ki a kiadó, mert ugye jön, igen. Hát ugye nyár az nem egy eladási pillanat, ezt ekkor csinálják, és akkor még le kell fordítani, de van magyar kiadói érdeklődés, és szerintem van esély, hogy 25-re egy-két tud jönni, hát le kell fordítani, de igen.
Hú, nagyon izgi. Jó, akkor hát egy ilyen záró kérdésre maradt csak időnk sajnos. Ha alkotókkal beszélgetek, azt szoktam kérdezni, hogy milyen olyan tanácsot tudnának adni az embereknek, akik jobban szeretnének történetet mesélni. Tőled lehet, hogy inkább azt kérdezném, hogy te mit emelnél ki, vagy mit húznál alá, akár a mostani beszélgetésből, vagy amit még nem is tudtunk érinteni. Arra vonatkozóan, hogy szerinted miért van igazán fontos szerepe a történeteknek az életünkben, és hogy állandóan történetek vesznek körül, mire figyeljünk oda a történetekkel kapcsolatban.
Akkor ezt most lehet, hogy anyaként fogom megválaszolni, jó? Mint záró mondat. Itt van egy 6 éves kisfiam, aki New Yorkban született, de tökéletesen tud magyarul, szerencsére. És akkor két nyelven szoktunk történeteket mesélni, meg beszélgetni. Számomra az a legnagyobb feladat az ő esetében, hogy adjak erős üzeneteket, de ne adjak túl erős üzeneteket. Tehát, hogy úgy mondjam el a családtörténeteket, a különbségeket például a magyar-amerikai világképben és így tovább, hogy neki egyénileg lehetősége legyen a saját történetét elmondani. És azt gondolom, hogy ez nagyon más, mint ahogy mi nőttünk még fel, amikor rengeteg családi történet érkezett és meghatározott minket. Tehát én azt akarom, hogy őt informálja ez a történet, halom, ami érkezik velem, de ne határozza meg. Tehát nem mondjam azt neki, hogy mondjuk nem tudom, a Columbia Egyetemen kell doktorálnia. Én ezt csináltam, nekem ez fontos volt, sokféle okból. De ha ő valami egész más útvonalat talál ki, és tűzoltó lesz New Yorkban, akkor az lesz. És ez rendben van, és azt gondolom, hogy ez nagyon más, mint amit sokszor elképzelünk, hogy mondanunk kell a gyerekünknek. Nem kell szerintem megmondanunk a gyerekünknek, hogy mi legyen. El kell mondani, hogy mi honnan érkeztünk, de azzal a limitációval, hogy nem tudom, hogy a te életed milyen körülmények között fog zajlani, és lehetséges, hogy amit én elmondok neked, az már nem lesz érvényes. De nem szabad egy olyan háttizsákot rájuk raknunk, amivel nem tudnak szabadon repülni.
Ez csodálatos végszó. Julian, még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen nagyvonalú voltál az időddel, és belefért, hogy beszélgessünk.
Nagyon élveztem, az ilyen beszélgetéseket nagyon szeretem, amikor is szabadon így bolyongunk, de van azért tényleg meghatározó kérdések végig, szóval köszönöm.
Jó, én is nagyon köszönöm. És akkor jó utat kívánok, vissza New Yorkba.
Köszönöm szépen.
Minden jót.
Köszönjük, hogy velünk voltatok. Ha bármilyen észrevételetek vagy ötletetek van, írjatok nekünk a storypodcast@gmail.com e-mail címre. A zenét a Mary Pop Kids, Martin Grant és a Saverm szolgáltatta. Sziasztok! Lavka Dávid voltam, és ne feledjétek, aki érti a sztorikat, azt nem lehet félrevezetni. Aki el is tudja mesélni őket, az hatással lehet a körülötte lévő világra.